Rövid távon nem lesz hatással a PPF csoport működésére Pat Kellner váratlan halála. Hosszabb távon azonban az örökösök döntik el, hogy milyen irányt vesz. A három kontinensen 25 országban jelenlévő 44 milliárd eurós vagyont kezelő cseh PPF csoport, mondta az Inforádiónak a HVSV informatikai hírportál szakújságírója. A szombaton helikopter balesetben Alaszkában elhunyt cseh milliárdos ugyanakkor a Telenor Magyarország többségi tulajdonosa is volt. Kói Tamás szakújságírót kérdeztem.
Kellner a csehszlovák rendszerváltás idején emelkedett fel, azóta a média bizniszben, a banki és pénzügyi szolgáltatások területén és a távközlésben is számos érdekeltsége rendelkezik, nem csak Európában, ez nagyon fontos, vagy nagyon fontos kiemelni, hanem például neki már Kínában is van érdekeltsége. Kínában egy hitelintézetet, egy pénzügyi szolgáltatót vezet, illetve az ő tulajdonában, tehát a PPF tulajdonában áll ez a pénzügyi szolgáltató cég. És ami minket magyarokat érint, hogy a PPF csoport tulajdonában van a Telenor Magyarország, ugye az egyik legnagyobb magyarországi mobil szolgáltató. 2018-ban vásárolta meg a PPF a norvég Telenor anyacégtől nem csak a magyar, hanem a bolgár, a szerb és a montenegrói üzletágat is. Illetve Csehországban az O2 mobil szolgáltató is a PPF-hez tartozik. Szóval ő régiós szinten egy meglehetősen széles portfólióval rendelkező vállalkozó volt, befektetési vállalkozó volt. És mi fog történni? Igen, ez most egy olyan kérdés, ami sok elemzőt és piaci szereplőt élénken foglalkoztat. Az a konszenzus, hogy rövid távon szinte biztos, hogy semmit nem fog változtatni a leányvállalatok működésén ez a sajnálatos eset. Nem volt ugyan még példa arra a régióban legalábbis, hogy egy ilyen befolyással rendelkező üzletember idő előtt elhunyt volna. Operatív szinten a működés akkor is garantált, hogyha ez a vezető személyiség valamiért kiesik. Úgyhogy arra számítanak a legtöbben, hogy rövid távon nem lesz befolyással Kellner halála a befektetéseinek a működésére. A hosszabb távon pedig alapvetően ugye az örökösök döntésén múlik az, hogy mit hoznak a céggel. Kellnernek 4 gyermeke van egyébként, ez nem teszi egyszerűvé valószínűleg a helyzetet.
Kellner 56 évesen hunyt el, közel 160 ezer alkalmazottat foglalkoztat a PPF csoport különböző vállalatain keresztül. Potenciálisan van-e olyan valaki, aki a helyébe léphet?
Már megnevezték azt, aki irányítani fogja a társaságot, legalábbis rövid távon. Egy másik részvényes, Ladislav Bartonicek lesz az, aki a PPF csoport összes tevékenységét irányítani fogja a következő időszakban. Kellner üzlettársa ismeri a PPF működését, nem tudni, hogy ő a mindennapi operációkban, illetve a mindennapi tevékenységben mennyire volt otthon, mennyire követte figyelemmel, de megoldott a cégvezetés alapvetően, tehát ilyenkor egy ilyen méretű cég megy tovább.
És a Telenor Magyarország esetében, ahol ugye többségi tulajdonos volt Péter Kellner, itt lehet-e bármiféle változás?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis a Telenor Magyarországban a 75%-os tulajdonrészt képvisel jelen pillanatban a PPF csoport. A másik 25%, tehát a cégnek az egynegyede, az 2019-ben az állami fenntartású, vagy az állami tulajdonú Antenna Hungáriához került. Megint csak az a válasz a kérdésre, hogy rövid távon valószínűleg semmilyen módon nem fogja befolyásolni ez a haláleset a Telenornak a működését. Hosszabb távon pedig ugye megint csak az a kérdés, hogy az örökösök, illetve a cég éppen aktuális vezetése, operatív vezetése úgy dönte Kellner halálát követően, hogy bizonyos üzletágakat, bizonyos üzletrészeket ők kívánnak adni. Az sem teljesen kizárt, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalások már megkezdődtek Kellner halála előtt, tehát, hogy már a levegőben volt mondjuk hónapokkal ezelőtt, hogy Kellner esetleg megbánna egyik-másik érdekeltségét, de most nem is feltétlenül a Telenor Magyarországra gondolok, de hát igen, zárjuk ki ezt a lehetőséget is. És ezeket a tárgyalásokat Kellner nélkül is egy idő múlva le fogják folytatni, vagy fel fogják venni a fonalat. Ez egy speciális helyzet a magyar abból a szempontból, hogyha eladásra kerül a sor, tehát hogyha úgy dönt a PPF mindenkori vezetése, hogy a Telenor Magyarországon megválna, akkor a 25%-os tulajdonrész miatt az Antenna Hungáriát elővásárlási jog fogja megilletni, vagy elővásárlási jog illetné meg, és úgy látszik egyébként, hogy van is olyan állami szándék Magyarországon, hogy egy nagy mobilszolgáltatót megszerezzen valamilyen módon az állam, hogy erről már régóta beszélnek, régóta szólnak pletykák, voltak is olyan kormányzati politikusi nyilatkozatok, amelyek direkt arról szóltak, ugye még talán pár év ezelőtt Lázár János, amikor még ugye miniszterként tevékenykedett, akkor nyilatkozott olyat, hogy jót tenne a piacnak egy állami hátterű mobil szolgáltató vagy távközlési cég, ez egyáltalán nem tűnik utópiának a jelen helyzetben.
Kuhi Tamást, a HVSV informatikai hírportál szakújságíróját hallották. Az OTP első külföldi bankként részt vesz az Üzvég bankrendszer privatizációjában, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök korábbi erről szóló nyilatkozatát megerősítve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ez a lépés a legnagyobb magyar pénzintézet számára az első Európán kívüli akvizíciós célpontot jelenti. A hírről és az OTP további akvizíciós lehetőségeiről Nagy Viktort, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
Ezt tudjuk, hogy 2014 és 2019 között az OTP-nek már volt egy komolyabb akvizíciós körútja, több pénzintézetet is megvásároltak, leginkább egyébként a francia Sogen csoportnak az érdekeltségeit a régióban, viszont azt is tudjuk, hogy az OTP nem tett még le a további felvásárlásokról. Csányi Sándor több alkalommal is beszélt erről, legutóbb azt is bejelentette egyébként, hogy három országban, három pénzintézeten is előhagyott tárgyalásokat folytatnak, és hát akkor már az is körvonalazódott, hogy akár Európán kívüli pénzintézetről is szó lehet. Ma Szijjártó Péter beszélt arról, hogy Üzbegisztánban terjeszkedhet az OTP, hiszen az OTP bank lehet az első olyan magyar bank és az első külföldi bank, amely megkapja azt a lehetőséget, hogy az üzbég bankrendszer privatizációjában részt vegyen. Megnéztük a számokat, hogy mit is jelentene az, hogyha az OTP belépne erre a bankpiacra. Azt kell tudni, hogy az üzbég bankpiac relatíve kicsi, csak hogy a számokat egy kicsit perspektívába helyezzük. Megnéztük azt, hogy az üzbég bankrendszernek mekkora a mérlegfőszege, és hogyha forintban akarjuk megmondani ezt az összeget, megnevezni ezt az összeget, akkor 10.700 milliárd forintos a teljes üzbég bankrendszer mérlegfőszege. Hogy ez jobban érthető legyen, vagy jobban elképzelhető legyen ez az összeg, az OTP csoport mérlegfőszege tavaly évvégén több mint kétszer ekkora volt, 23.336 milliárd forint, és az OTP csoport kétszer akkora mérlegfőszeg alapján, mint a teljes üzbég bankszektor. Egy bankszektort egyébként, az üzbég bankszektort az jellemzi, hogy nagy az állami bankoknak a túlsúlya. Ezen a bankpiacon összesen 32 bank működik az országban, és a bankpiacot ezek az állami tulajdonban lévő bankok dominálják, 32 bankból 13 pénzintézet van állami tulajdonban. Mérlegfőszeg alapján egyébként ezeknek az állami bankoknak a piaci részesedése 85%, tehát egy kifejezetten nagy állami túlsúlyról beszélhetünk.
Egyébként az OTP lesz az első külföldi bank az üzbég bankrendszer privatizációjában, vagy bevonnak más külföldi országokból is pénzintézeteket az üzbégek?
Egyelőre ebben a kérdésben csak Szijjártó Péter kijelentésére támaszkodhatunk. Ő mondta azt, hogy a legnagyobb magyar bankként és az első külföldi bankként az OTP kapja meg azt a lehetőséget, hogy részt vegyen az üzbég bankrendszer privatizációjában.
Jelenthet ez további kilépést más nem Európán kívüli piacokra az OTP számára a jövőben?
Itt meg csak arra tudunk támaszkodni, amit Csányi Sándor korábban mondta, hogy a bankvezető úgy általában mondtak az elmúlt hónapokban. Az OTP továbbra is aktívan keresi az akvizíciós lehetőségeket. Elsősorban egyébként azokban az országokban, ahol már jelen van, és úgy ítéljük meg, hogy vannak remek lehetőségek, illetve ahol a piaci részesedése még nem megfelelő. Viszont az is látszik, hogy az OTP nyitott arra, hogy olyan országokban jelenjen meg, olyan országokban, piacán, ahol egyébként még nincsen jelen.
Nagy Viktort, a portfólió elemzőjét hallották. A vártnál jobb tavalyi negyedik negyedévi tényszámok és a viszonylag kedvező évelei konjunkturális várakozások miatt a tavalyi évvégihez képest 0,6% ponttal 4,3%-ra emelte 2021-es növekedési prognózisát a GKI. A részletekről Karsai Gábort, a Gazdaságkutató ZRT vezérigazgató helyettesét kérdeztem.
Tavaly még az akkori prognózisunk 3,7%-os idei növekedéssel számolt, most ezt 4,3%-ra, tehát egy 4-4,5%-os sávra módosítottuk. Ennek az volt az alapja, hogy a negyedik-negyedéves adatok kedvezőbbek voltak, mint amire korábban akár mi, akár mások számítottak, és az év elején a gazdasági várakozások azok meglehetősen jól alakultak, legalábbis javulóban voltak, és a nagyjából a tavaly áprilisban elkezdődött zuhanás óta most csúcspontjuk környékén vannak, miközben azért még meglehetősen pesszimisták. Negatív tényező volt azért, ami korlátozta az optimizmusunkat az, hogy a járvány harmadik szakasza láthatólag nagyon erőteljes és elhúzódó, és az első megjelent tényszámok azok elég kedvezőtlenek voltak, tehát az iparban, a kiskereskedelemben, a turizmusban kisebb-nagyobb, hát a turizmusban nagyon nagy romlás volt tapasztalható. Ugyanakkor például az export esetében a külkereskedelmi egyenleg javulása pozitív jelzést jelentett. Tehát összességében úgy ítéltük meg, hogy emelni lehet az előrejelzésünket. Ez valószínűleg a várakozásunk alsó határán jelenti, vagy még az alá kerül, hogyha a járvány még inkább elhúzódik. Ugyanakkor pozitív tényező lehet az, legalábbis növekedési, rövid távú növekedési szempontból, ha a választásokra tekintettel a kormány még lazább költségvetési politikát fog folytatni, erre azt gondolom, hogy ugyancsak van esély. Tehát végül is ezt a 4-4,5%-os sávot tartjuk most reálisnak.
Ugye 2020 gyakorlatilag az államháztartási hiány jelentős növekedését hozta. Milyen hiánnyal kell erre az évre számolni, mit vár a GKI?
Tavaly 8,1%-a volt az államháztartási hiány a GDP-nek, ami iszonyatosan magas szám, az eredeti költségvetési előirányzat 1% volt, és hozzáteszem, hogy a pénzforgalmi szemléletben több mint 15-szöröse lett a hiány a korábban elfogadott törvényi előirányzatnak. 2021-re a kormányzat egy meglepően magas, továbbra is nagyon magas államháztartási hiánnyal számol, 6,5%-a tenni ezt ki a GDP-nek. Láthatólag hiányzik az ambíció a hiány érdemi csökkentésére. Ezt minden bizonnyal az magyarázza, hogy 2022-ben választások lesznek, tehát a kormányzat érdekelt, hogy ilyenkor a gazdaságot serkentse. Akkor is, ha ennek később nyilvánvalóan káros hatásai lesznek, hiszen a megnövekedett hiány egyrészt rövid távon finanszírozni kell, ezt feltehetőleg nem fog gondot okozni, de azért ezután kamatokat kell fizetni, ami azért beszűkíti a 2022 utáni gazdaságpolitikának a mozgásterét.
Karsai Gábort, a GKI vezérigazgató helyettesét hallották. Jelentősen élénkült az online kereskedelem egy év alatt. A koronavírus járvány miatt megnövekedett a kereslet a higiéniai, a kertészeti termékekre, valamint az elektronikus és a sporteszközökre, mondta az Inforádiónak az e-commerce Hungary elnökségi tagja. Várkonyi Balázs hozzátette, egyre népszerűbb a bankkártyás fizetési lehetőség is. Rozgonyi Ádám interjúja.
Hozzávetőlegesen azt lehet látni, hogy körülbelül az elmúlt egy évben annyit fejlődött az internetes kereskedelem, mint az előtte lévő 2-3 év alatt. Tehát körülbelül ennyit nyomott a járvány helyzet ebben az egyébként is dinamikus fejlődésben. Hogyha számokat mondjak, az előző évekkel összehasonlítva körülbelül 50-60%-os fejlődés mondhat magáénak ez a piac. Természetesen itt a különböző szegmensek, a különböző szereplők és a különböző területek más-más arányban tudtak fejlődni. Nem mindegyik területről elmondható, hogy mind a látogatások és mind a vásárlók száma tekintetében szinte biztosan nőtt. Emelkedően tudott növekedni a higiéniás termékekkel foglalkozó kereskedők árbevétele. Azok a termékek, amiket a járvány hatására sokkal intenzívebben vásároltunk, mint az előtte lévő időszakban. Gondolok itt a tisztítószerekre, a otthon használatos munkának a kialakításában, a elektronikai eszközökre, a bútorokra, a kertészeti eszközökre, a sporteszközök, amikre kimondott hatást gyakorolt, de nagyon sok terület növekedni tudott, tehát a vásárlások, az offline vásárlások jelentős része különböző hullámoknak és a lezárásokkal egybe hangzóan jelentősen növekedni tudott.
Tapasztalható, vagy tapasztalható lesz majd egy járvány után újbóli átrendeződés, hogy majd azután inkább személyesen vásárolnak az emberek, vagy megmarad ez, és akkor inkább az internetet preferálják majd a fogyasztók, vagy ezt még megjósolni nehéz előre.
Vannak már jóslatok, sőt nem csak jóslatok, hanem komoly kutatások is. Mi az, ami velünk marad a járvány után, mi az az internetes szokás, ami beivódik már annyira az átlagos vásárlásba, hogy itt marad, és mi az, ami egyfajta kényszer most a járvány alatt, ilyen módon tudják csak megvásárolni az emberek, és utána, amikor rendeződik a helyzet, akkor ez visszaáll a teljes rendje szerint. Például egy érdekes mutatás, hogy a magyar webáruházok iránt sokkal nagyobb kereslet növekedésről tudunk beszámolni, mint a külföldi webáruházak iránt, tehát a járványhelyzet azt a logikát adja nagyon sokunknak, hogy lassítja a külföldről behozott árucikkek, illetve a távolról megrendelt termékeknek a bizonytalanabbá válik ezeknek a megkapása. Úgy látszik, hogy népszerűbbek lettek a járványhelyzet alatt a magyar webshopok, és bízom abban, hogy ezt meg is tudják tartani a járvány után, ezt a népszerűségüket. Azt mondom, hogy inkább az élelmiszer és a drogéria iparág az, ami a járvány hatására egy sokkal gyorsabban átalakult, mint nagyon sok eddigi nagy terület. Tehát most a járvány hatására egy olyan százalékot vett ki ezek a területek a teljes kereskedelmi tortából, ami biztos, hogy a járvány után is így marad, tehát népszerűbbek a drogéri eszközök, illetve a szupermarketben kapható eszközök is az interneten lévő vásárlása, mint vagy népszerűbb marad a járvány előtt volt, és ez velünk is fog tudni maradni. A vásárlói szokásokban a kártyás fizetés, ami nagyon-nagyon terjedt el ebben az időszakban, ugye az érintésmentes, vagy a gyorsabb fizetéseszköz érdekében, ezt nagyon sokan megszerették, a biztonságukba kellően hisznek, nem véletlenül a fogyasztók, úgyhogy ez is a járvány után sokkal intenzívebb kártyahasználathoz meg fog maradni, mint esetleg az a járvány előtt is volt.
Várkonyi Balást, az e-commerce Hungary elnökségi tagját hallották. Továbbra is a sonka a legnépszerűbb húskészítmény itthon húsvétkor, de a magyarok egyre érzékenyebbek az árakra, mondta az Inforádiónak a Hússzövetség ügyvezető titkára. Most is Martinával beszélgettem.
Mindig elmondjuk a fogyasztóknak, hogy nézzék meg jól a csomagolást, az mindent elárul a termékről. Nagyon szerteágazó a kínálat. 1500 forintos kilogrammonkénti árnál kezdődik a gyorspácolású sonka. Tudni kell a termékről, hogy ez tartalmaz páclevet is, amit beleinjektálnak. Ez maximum 25% lehet ezeknél a termékeknél. Ez a belépő kategória, ez azért nem az a hagyományos húsvéti sonka, amire gyerekkorunkból emlékezhetünk. Ezt követi a hagyományos húsvéti sonka, ami különböző testályokból készül, ugye nincsen már pátlébevitel. Itt el lehet mondani, hogy egy olyan körülbelül 2500 forintos kilogrammonkénti átlagárral lehet lenni, tehát az a belépő ár, és akkor innen megyünk felfelé, és a hagyományos paraszt sonkáknak körülbelül 3500 forintos kilogrammonkénti ára van a boltok polcain. El kell dönteni a fogyasztónak, hogy milyen terméket szeretne vásárolni. Ez a hagyományosabb, ami tradicionálisabb ízvilág, ugye ezeket általában még főzni kell otthon, míg a gyorspácolt sonkáknál már sokszor a főzéssel sem kell otthon bíbelődni. Más ízvilág, más árkategória, szerintem mindenkinek a pénztárcája az, ami elsősorban határt fog szabni a vásárláskor.
Mi a tapasztalat, hogy általánosságban melyik a leginkább kedvelt termék az említett termékek árkategóriák közül, tehát melyik az, amit a legnagyobb mennyiségben, a leggyakrabban vásárolnak a magyarok?
Ilyenkor húsvét környékén ezeket a darabolt húsvéti sonkákat vásárolják legnagyobb mennyiségben a fogyasztók. Egy ilyen általános tendencia volt elmondható a koronavírus megjelenése előtt, hogy azért így ünnep környékén a fogyasztók egyre inkább a jó minőség felé nyúltak. Az ünnepi asztalra azért olyan terméket igyekeztek tenni, még hogyha egy kicsit drágább is, de hagyományosabb ízvilág, és nem pedig a gyorspácolt termék.
És akkor erre lehet számítani idén is, hogy azért mindenki jobban megválogatja azt, hogy mi kerül az asztalra, tehát minőségibb terméket vásárol?
Mi ebben reménykedünk, de azért azt látjuk a felmérésekből, hogy kicsit érzékenyebbek lettek megint a fogyasztók a tavalyi év során, és ugye ez még azért tart az idén is. Jobban tartanak attól, hogy lesz a munkahelyük, lesz a bevételük, és ezért jobban odafigyelnek arra, hogy mire és mennyi pénzt adnak ki. Nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz hatással a húsvéti vásárlásra, de reméljük, hogy inkább kevesebbet vesznek a jobb minőségű termékekből.
Egyébként ilyenkor a húskészítmények közül továbbra is a sonka az első számú étel, ami az asztalra kerül. Másféle húskészítmények, hústermékek nem kerülnek ilyenkor annyira gyakran az asztalra, mint amennyire a sonka. Gondolok itt például arra, hogy a báránynak mekkora a térhódítása, hiszen ugye nagyon sok nemzetnél a bárány a hagyományos húsvéti étel.
Én azt gondolom, hogy itt Magyarországon ezért még mindig ez a hagyományos húsvéti sonka az, ami elsősorban az asztalra kerül, és akkor ezt követik még mindenféle ilyen füstölt húskészítmények, de az első helyen a továbbra is a sonka van.
Most is Martinát, a Hússzövetség ügyvezető titkárát hallották. A tavalyi áron vásárolhatjuk meg még idén az ünnepekre készülve a tojást. A termelők ugyanis egyelőre még nem érvényesítették a takarmányárak emelkedését a tojásárakban, mondta az Inforádiónak a Tojásszövetség mezőgazdasági titkára. Molnár Györgyét kérdeztem.
Akár a piacon, akár a bolti árakban azt láttam, hogy ilyen 35 és 50 forint között mozog a tojás ár, sőt bizonyos áruházláncok még akcióznak is. Azt kell, hogy mondjam, és ez termelői szempontból sajnálatos, hogy igazándiból a tavalyi árakon vannak az idei tojásárak is, és ez azért sajnálatos, mert egyébként persze, ha nem változnak a viszonyok, és akkor teljesen rendben van, ha nem kell emelni a termelőnek, de hogy az elmúlt, most már mondhatom, hogy fél évben 50-60%-kal emelkedtek a takarmány alapanyagok, és maguk maga a takarmány is. És a takarmányos szakértők azt mondják, hogy a 2021-et összehasonlítják a második fél évet a 2020-as második fél évével, akkor bizony azt látják, hogy ezek a takarmány alapanyagok, elsősorban a gabonafélék, 150-170%-ra fognak emelkedni. Tehát elindult egy nagyon-nagyon csúnya folyamat a termelő számára, ami nagyon megemeli az ő saját termelési költségét, önköltségét. És most jelen pillanatban azt látom, hogy nagyon-nagyon nehezen tudja ezt ő érvényesíteni a másik oldalon, hogy emeljen, de ez nem csak a tojásra vonatkozik, hanem minden állattenyésztési termékre. Úgyhogy sajnos nem tud mit csinálni, emelnie kell majd a következő időszakba. Az viszont kicsit, vagy nagyon, vagy nem is tudom, tehát ez örvendetes, hogy viszont az áruházláncok mostani húsvéti időszakban, amikor egyébként is nagy a forgalom, akkor úgy segítik a vásárlót azzal, hogy bizonyos terméket beakcióznak.
Milyen tanács adható a vásárlóknak, hogy hol vásároljanak, mindenütt ugyanazt a minőséget kapják?
Én azt szoktam mindig mondani, hogy teljesen mindegy, hol vásárol, hogy piacon, vagy kis boltban, vagy nagy áruházláncban. Nekem az vár be, mint gyakorló házi asszony, hogy van egy olyan cég, akit ismerek, aki termel, és az ő termékét vásárolom folyamatosan. Ha nagy általánosságban kell mondani, mert hogy minőségre kérdezett, és hogy mire figyeljünk, egyrészt mindenkinek azt ajánlom, hogy magyar termelőtől vásároljon, tehát nézze meg a tojáson azt a bizonyos jelzést, hogy a HU kód rajta legyen, és ezt két okból mondom. Tehát az, ami Magyarországon megtermel, arra van rálátásunk, látjuk, hogy milyen minőségben, hogyan dolgoznak a termelőink. Van egy olyan állatorvosi szolgálat, a NÉVIK, ami folyamatosan ellenőrzi a termelőket, tehát maximálisan biztonságosak. És még egy iszonyatos nagy előnye van, illetve kettő a magyar termelésű termékeknek. Egyrészt, hogy friss. A másik az, hogy miután itt termelődik meg az országban, ez azt is jelenti, hogy kicsi a szállítási távolság, tehát sokkal inkább védjük ezzel a környezetet, mintha egy távoli országból valami importterméket vásárolnánk meg. És hogy egyébként kinek mi a minőség, mi magyarok a barna híjú tojást szeretjük, tehát nekünk ez a minőség, mi magyarok a mélysárga színű tojássárgájú tojást szeretik, tehát nekünk ez a minőség. Nyilván a termelők erre törekednek, hogy olyan tyúkot tartsanak, ami barna híjú tojást termel, másrészt olyan takarmánnyal, például kukoricával letetik, hogy ezt a mélysárga színt el lehessen érni, és aztán még lehet itt még gondolkodni, hogy akkor milyen méretű tojást vegyek, mert ez is egyfajta minőségi kritérium vagy jellemző. Igazándiból azt szoktam mondani, hogy tessék megnézni a kilós árat, mert az mutatja meg igazán, hogy lehet, hogy a kis tojás az egy forinttal olcsóbb, mint mondjuk az emmes méretű tojás, de ha megnézzük a kilós árat, akkor viszont az emmes méretű olcsóbbra jön ki.
Molnár Györgyit, a Tojásszövetség mezőgazdasági titkárát hallották.